29 helyett 19%? Vita a TB járulékokról.
A pénzügyminisztérium szerint teljesült a 2005-ös hiány cél.
Összeomlott a benzinturizmus az ukrán határszakaszon.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntöm kedves nézőinket!
Jó estét kívánok!
Bizarnak, megalapozatlan kampány ötletnek minősítette Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Orbán Viktornak azt a javaslatát, amely szerint 29-ről 19%-ra kellene csökkenteni a TB járulékot.
A Fidesz elnöke szerint amennyiben nem valósul meg radikális járulékcsökkentés Magyarországon, úgy munkahelyek tízezrei szűnnek majd meg.
A Fidesz elnöke a lengyel miniszterelnökkel folytatott budapesti megbeszélése után hangoztatta, a költségvetés jelenlegi helyzete indokolja leginkább a radikális járulékcsökkentést.
Tehát ha nem teszünk lépéseket és nem jön létre egy radikális járulékcsökkentés, akkor több tízezer munkahely fog megszűnni Magyarországon. Tehát a 29%-ról 19%-ra csökkentés a TB járuléknak az a legfontosabb eszköz ahhoz, hogy meg tudjunk védeni olyan munkahelyeket, amelyek ma a lét nem lét határán, a van is nincs is határán egyensúlyoznak.
Orbán Viktor hozzátette, a járulékcsökkentés már 2006-ban 10 000 szám segít létrehozni új munkahelyeket. Arra a kérdésre, hogy honnan pótolnák a kieső bevételeket, úgy válaszolt, egyfelől a létrejövő új munkahelyekből. Ugyanakkor, ha nem valósul meg a csökkentés, akkor a munkahelyek megszűnése miatt folyósított többlet munkanélküli segély újabb súlyos kiadásokat jelentene a költségvetésnek. A Fidesz elnökének felvetését Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a gazdasági és szociális tanács civil oldalával folytatott megbeszélését követően kommentálta. A miniszterelnök szerint a nyugdíjak kifizetésének biztonságát közvetlenül veszélyeztető, valószínűleg nem megalapozott kampányötletről van szó.
Bizarr javaslat játszani 2,5 havi nyugdíjjal. Ez a javaslat, tudnélik, a nyugdíj alapok csökkentésére irányul, már pedig ez a csökkentés, ez mindegy 500 milliárd forint nagyságrendű pénzt vesz el a nyugdíjrendszerből, ez pedig 2,5 hónap nyugdíj.
A kormányfő szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a járulékcsökkentés nem jár együtt jelentős számú új munkahely teremtésével. Gyurcsány Ferenc a civilekkel folytatott megbeszélés kapcsán azt is elmondta, hogy véleménye szerint a közélet nem egyenlő a pártpolitikával. A civil szervezetek szerepe a közfeladatok ellátásában elismerést érdemel, ezért megalapozott és indokolt az az igényük, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram mentesüljön a maradványképzési kötelezettség alól.
A pénzügyminisztérium szerint teljesült a 2005-ös hiány cél. Az eredmény szemléletű deficit nem haladta meg a GDP 6,1%-át.
Decemberben az államháztartás többlete 212 milliárd forintra rúgott, az egész éves hiány 984 milliárd forintot tett ki. A bevételi oldalon jelentősen elmaradt a várakozásoktól a társasági adóból, az ÁFA-ból és a környezetterhelési díjból származó bevétel. Alul tervezték viszont az EVA-ból, az illetékekből és a regisztrációs adóból befolyó összeget. A kiadási oldalt elsősorban a költségvetési szervek költekezése növelte a tervezett értékek fölé.
A fizetési mérleg a vártnál kedvezőbb, és ezen belül is, ami azt gondolom nagyon fontos, hogy a külső finanszírozási igény a gazdaságnak érzékelhetően csökkent az elmúlt évben.
Katona Tamás közölte, a központi költségvetés adóssága a magánnyugdíjpénztárakkal korrigálva ma a GDP 57,7%-a. A pénzügyminisztérium idén januárra 176 milliárd forint, az első negyed évben pedig 694 milliárd forint hiánnyal számol. A gazdasági növekedés mértékét 4,2 és 4,5% között várják 2006-ban.
A Fidesz szerint a kormány nem őszinte az ország pénzügyeivel kapcsolatban. Domokos László úgy véli, államháztartási siker propaganda folyik, közben viszont a jövőt éljük fel azzal, hogy az idei kiadásokat jó részt a következő évi pénzekből fizetjük.
Az egészségügyi miniszter találkozóra hívta a Sote transplantációs klinikájának vezetőjét és a Hungarotransplant igazgatóját, hogy megvitassák a magyarországi szervát ültetések helyzetét. Legalábbis hivatalosan ez volt a megbeszélés indoka. Sajtóinformációk szerint azonban a tegnap este elhunyt 4 éves Rebeka ügyében kívánt vizsgálódni a miniszter. A tárgyalás nem sokkal adásunk előtt ért véget. A helyszínen van tudósítónk, Ivanics Anna. Anna, kiderült-e már, hogy pontosan miről tárgyalt a szakminiszter az orvosokkal?
Szervusztok, jó estét kívánok! Igen, a tárgyalás előtt még valóban folytak a találgatások, hogy pontosan miről is egyeztetnek a minisztériumban. A választ alig fél órával ezelőtt Rácz Jenő adta meg. Az egészségügyi miniszter azt mondta, hogy nem beszámoltatni hívta az orvosokat, hiszen sem a SOTE klinikájával, sem az eljárással kapcsolatban nem merült fel semmilyen szakmai kifogás. Sőt, a miniszter szerint az egészségügyi tudományos tanácsnak sem kellett a műtétre külön engedélyt adni. Rácz Jenő ezen kívül bejelentette még, hogy a héten kezdeményezi, hogy tárgyaljanak az Eurotransplanttal egy lehetséges együttműködésről, valamint egyeztetnek majd azokkal a szervezetekkel is, akikkel Magyarország jelenleg még szerződésben van. Járai Jenő professzor egyébként azokra a vádakra, mi szerint az élődonoros műtétel fölösleges kockázatot vállaltak volna, a professzor azt mondta, mindenképp meg kellett próbálni a műtétet, ez volt a kötelességük, hiszen a kislány számára Magyarországon akkor nem volt alkalmas máj. Azt egyébként még mindig nem tudják pontosan, hogy az alapbetegséget, Rebeka alapbetegségét mi okozta. Máját szövetanra küldték, 14 vírusra vizsgálták a Szent László kórházban, és valamiféle hepatitis vírusra gyanakodnak. A tárgyaláson egyébként még egy fontos bejelentés hangzott el. Rácz Jenő azt mondta, hogy pár órával ezelőtt írta alá egy kisgyerek esetében a hazai sürgősségi eljárásról szóló engedélyt. Egyelőre mennyi, a részletekről későbbi híradókban számolunk be.
Anna, köszönjük a beszámolót, a későbbi híradó 9:30-kor kezdődik.
A szocialisták támogatják, hogy egy évvel elcsúsztassák a helyhatósági választásokat. Erre azonban csak a következő ciklusban kerülhet sor.
Idén biztos, hogy októberben lesznek az önkormányzati választások, ám az MSZP frakció önkormányzati munkacsoportja elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben a parlamenti választások után egy évvel lennének a helyhatósági választások.
A Szocialista Párt partner abban, hogy most ősszel az önkormányzati választásoknál 5 évre válasszunk képviselőket. Ez megfelel annak, hogy akkor alkotmányt kell módosítani, és a megfelelő törvényeket ehhez létre kell hozni.
A javaslatot egyébként a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége vetette fel nemrég, azért, mert szerintük a 4 évenkénti kettős választás jelentősen megterheli a politikai közéletet. A szocialista politikusok egyébként úgy vélik, az elmúlt 4 évben, bár az önkormányzatok sanyarú körülmények között éltek, mégis tudtak fejlődni. Pál Tibor például egyebek mellett azt emelte ki, hogy elfogadták a fővárosi forrás megosztásról szóló törvényt, a közigazgatási eljárási törvényt, illetve a részönkormányzatok működésének támogatását. Jó Ernik István pedig azt emelte ki, hogy ebben a ciklusban a gépjárműadó teljes egészében az önkormányzatok bevétele lett, és hogy az önkormányzatok tisztességes bért tudnak fizetni a közalkalmazottaknak.
Az oktatási tárca folyamatos mulasztásai miatt az állami számvevőszékhez és a fogyasztóvédelmi főfelügyelőséghez fordul a Magyar Demokrata Fórum.
Az ellenzéki párt szerint ugyanis 8 év alatt sem sikerült megoldást találni a felsőoktatási diákigazolványok kihasználatlan csipjével kapcsolatban.
Az 1998-ban bevezetett kártyák leolvasásához szükséges rendszer a mai napig nem épült ki. Ezért az igazolvány árát megnövelő csipet az elmúlt években gyakorlatilag semmire sem tudták használni a diákok, közölte Almási Kornél. Hozzátette, elszomorító az Oktatási Minisztérium közelmúltban tett kijelentése, amelyben azt állította, hogy néhány egyetemen már működik a kártya leolvasó rendszer.
Valóban működik, néhány kólaautomatában lehet üdítőt vásárolni ezen kártyával, másra nem alkalmas ez a rendszer. Azt gondolom, hogy nevetséges az, hogyha 7 éven keresztül, 7 év működés után egy kártya csak kísérleti jelleggel működik, akkor ki kell mondani, az a kártya nem működik.
A politikus ezért arra kéri az állami számvevőszéket, hogy vizsgálja ki, mennyibe került mindez a hallgatóknak és az államnak. Almási Kornél egyúttal panaszt tett a fogyasztóvédelmi főfelügyelőségnél is, mert álláspontja szerint a hallgatókat is becsapták, amikor egy használhatatlan kártya megfizetésére kötelezték őket.
A szaktárca tájékoztatása szerint a csipkártyáknál túl vannak a teszt időszakon. A rendszert már több nagyváros egyetemén és főiskoláján használják. Jelenleg is folyik egy közbeszerzési eljárás, amelynek célja további szolgáltatás, például a diákigazolvány elektronikus bérletként történő használata, zárul az Oktatási Minisztérium közleménye.
Nem lehet kizárni a katonai fellépést Irán ellen, jelentette ki Colin Powell, volt amerikai külügyminiszter.
Az Európai Unió mindenképpen a biztonsági tanács közbenjárását kéri az iráni atomprogram miatt kialakult válság kezelésében.
Irán folytatni akarja a tárgyalásokat atomprogramjáról. Ezt egy iráni forrás közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi székhelyéről. Javad Vahidi iráni főtárgyaló levélben tudatta, hogy Teherán tárgyalásos úton szeretne megoldást találni a válságra. Ezt megelőzően Javier Solana, az Európai Unió külpolitikai főképviselője azt nyilatkozta, bízik abban, hogy Oroszország és Kína támogatni fogja Brüsszel és Washington javaslatát, és az ENSZ biztonsági tanácsa elé utalják az iráni atomprogram ügyét. Colin Powell volt amerikai külügyminiszter, viszont a katonai akció lehetőségét sem zárja ki. Noha ő is elsősorban a biztonsági tanács közvetítő szerepét hangsúlyozta, egészen pontosan úgy fogalmazott, senkiben még csak fel sem merül a katonai beavatkozás, de azt sosem lehet kizárni. A nemzetközi nyomást Irán fővárosában dacosan fogadták. Nekünk is jogunk van az urándúsításra, mint bármely más országnak, mondta több megkérdezett iráni Teheránban.
Pekingben ma megnyílt az a nemzetközi konferencia, amelyen a madárinfluenza elleni védekezéshez gyűjtenek adományokat.
A kínai kormány az Európai Bizottság és a Világbank által közösen szervezett értekezleten csaknem 100 ország és nemzetközi szervezet képviselői vesznek részt.
A Világbank számításai szerint a betegség egy világméretű járványának a megakadályozásához csaknem 1,5 milliárd dollárra van szükség. A Világbank erre a célra már 500 millió dolláros hitelkeretet hagyott jóvá, az Európai Unió pedig 120 millió dolláros segélyre tett ígéretet. Az egyik svájci gyógyszergyártó felajánlotta, hogy újabb 2 millió adag gyógyszert adományoz az Egészségügyi Világszervezetnek. A cég korábban már 3 millió beteg kezelésére biztosította a szert. A WHO szerint a gyermekek a madárinfluenza első számú áldozatai, ezért külön fel kellene világosítani őket a viselkedési formákról. A fertőzések főleg olyan szegény vidéki térségekben fordultak elő, ahol a gyermekek is részt vesznek a háztáji munkában, ezen kívül játszanak is az állatokkal. A H5N1 vírusnak, amely 2003-ban jelent meg Dél-Kelet-Ázsiában, majd Európára is átterjedt, január közepéig 80 halálos áldozata volt. Törökországban már a kritikussá vált az állapota annak a madárinfluenzával fertőzött 5 éves kisfiúnak, akinek nővére vasárnap hunyt el ebben a kórban.
Már 2 halálos áldozata van Moszkvában a kemény télnek. 14 embert kórházban kezelnek, közben további lehűlést jelentettek a meteorológusok.
Az igazi hideg -35-40-nél kezdődik, mondja mosolyogva a moszkvai Tatjana Davidovna, aki szerint a jelenlegi időjárás gyönyörű. Tegyük hozzá, talán moszkvai viszonylatban, ahol ma -28 fokot mértek. Hétfő délután még csak fagypont körüli hőmérséklet volt, így a Szibériából éjszaka érkezett hideghullám azonnal 2 hajléktalan halálát okozta. Október óta Oroszországban 107-en vesztették életüket a hideg miatt. A szomszédos Grúziában az erős havazás miatt le kellett zárni az ország keleti és nyugati részét összekötő központi autópályát. Több száz gépkocsi rekedt az úton, Tbilisitől 200 kilométerre Rikoti Pasznál. A havazás még napokig eltart, pedig már most is nagyon sok hegyi falu van elvágva a külvilágtól.
Már 3. napja, hogy a Himalája vidékein tomboló télies időjárás miatt az ENSZ segélyhelikopterei nem tudnak felszállni. Az októberi földrengésben 87 ezren haltak meg, és 3,5 millióan vesztették el otthonukat. A földönfutók most a fagy és éhhalál ellen küzdenek. A magasabb területeket fedő vastag hótakaró, valamint a zuhogó eső és sűrű köd ugyanis az ENSZ világélelmezési programja légijáratainak üzemeltetését is bizonytalanná tette. A sátorlakók egyszerűen nem tudnak felmelegedni, a gyermekeknek már leülniük sem szabad a dermesztő hidegben. A mostoha időjárási viszonyok miatt idősebb George Bush volt amerikai elnök, lemondta kasmíri útját, és egy iszlámábádi menekültábort látogatott meg.
55 év után a 2005-ös esztendő volt az első, amikor már mindaz 5 táblabíróság működött, jelentette ki a legfelsőbb bíróság elnökével folytatott megbeszélését követően Szili Katalin.
A házelnök óriási előrelépésként értékelte, hogy a legfelsőbb bíróság mostanra napra készen végzi a munkáját. Emlékeztetett, 2002-ben még 2,5 év volt egy-egy ügy átfutási ideje.
Lomnici Zoltán elmondta, sikerült megteremteni a bíróságok teljes politikamentességét. Hozzátette, valamennyi politikai erőnek nagyon lényeges az, hogy a bíróságok megőrizzék pártatlanságukat és a semlegességüket. Ennek érdekében fogadták el azt az etikai kódexet, amelyben az is szerepel, hogy a bíróknak tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, amelynek politikai vonatkozásai lehetnek.
Két napig Budapesten ülésezett a Szocialista Internacionálé.
A szervezet, amelyhez 161 párt tartozik, az önkormányzatokról szóló konferencia anyagát készítette elő.
A két nap alatt a szervezet képviselői az önkormányzatok feladatairól, társadalmi és politikai szerepvállalásaikról tárgyaltak, valamint meghatározták a következő tanácskozásuk témáit. Ilyen például az élhetőbb környezet, a területfejlesztés, a közbiztonság és a lakásviszonyok. A konferenciát egyébként Lampert Mónika belügyminiszter is nagyon fontosnak nevezte.
Nagyon fontos azért, mert az önkormányzatoknak, ahogyan a főtitkár úr is beszélt erről, az egyik legfontosabb feladata az, hogy jó minőségű közszolgáltatásokat nyújtsanak az állampolgárok számára.
A politikus szerint a baloldali önkormányzatok számára ez az esélyteremtés eszköze is. A negyedik világkonferenciát egyébként Mexikóban rendezik, amely várhatóan az emberibb, élhetőbb városokról szól majd.
Hamarosan már nem csak a részlet vagy számlafizetéssel elmaradt fogyasztók, hanem a hanyag szolgáltatók is fekete listára kerülhetnek.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége az interneten teszi majd közzé azoknak a vállalkozásoknak az adatait, amelyek nem teljesítik kötelezettségeiket a vásárlókkal szemben.
A fogyasztók kiszolgáltatott helyzetben vannak a fekete listáikat olykor egymás között is cserélgető bankokkal és szolgáltató cégekkel szemben. A nekik kárt okozó vállalkozások neve viszont többnyire nem kerül nyilvánosságra. Pedig panasz van bőven, elsősorban az építőipari és a pénzügyi szolgáltatásokra. A gazdasági kamarák mellett 5 éve működnek úgynevezett békéltető testületek a viták elsimítására.
Ilyen esetben 15 nap áll rendelkezésére a vállalkozónak, hogy teljesítse a határozatban leírtakat. Amennyiben a fogyasztó írásban jelzi a békéltető testület felé azt, hogy nem teljesítette a határozatban foglaltakat, akkor jön be a fogyasztóvédelmi törvénynek azon a rendelkezése, hogy nyilvánosságra kerül és kerülhet ennek a vállalkozónak a neve.
A számok azt mutatják, a békéltető testületek mindössze az esetek 1/10 részében utasítják el a vevők beadványát, a bepanaszolt cégek pedig körülbelül fele részben teljesítik az ajánlásokat.
Jelentősen csökkent az ukrán határon Magyarországra behozott üzemanyag mennyisége, amióta megszigorították az ellenőrzést a pénzügyőrök.
Munkában a pénzügyőrök Beregsuránynál. Naponta 10-12 esetben fordul elő, hogy gyanús autókból fejtik le az üzemanyagot. Így vizsgálják, mekkora mennyiség van a tankban, emellett azonban fel is írják az adatokat. Magyarországról kifelé menet pedig mindent ellenőriznek.
Az az utas, aki kilépésekor nem tud elszámolni a vámmentesen behozott üzemanyag mennyiségével, azzal szemben bírságot szabunk ki. A bírság mértéke minimum 20 000 forint, és meghaladhatja akár a 100 000 forintot is.
Idén 2 hét alatt mintegy 500 000 forint bírságot róttak ki ennél az átkelőnél a külföldiekre, igaz, ebben a cigaretta csempészésért járó büntetés is benne van. Az október közepétől zajló szigorú ellenőrzés óta az ukrán határszakaszon az utas és a személyautó forgalom az 1/3-ával esett vissza. Jelentősen növekedett viszont a magyar oldalon lévő benzinkutak bevétele az utóbbi időszakban.
Nagyon sokat nőtt azóta, azt lehet mondani, olyan duplájára talán 100%-kal nőtt ez a forgalom, és ez meg is maradt. Ezt most úgy veszük észre, hogy elég jó forgalmunk van.
A határmenti utasok tapasztalatai szerint a magyar autósok a korábbinál gyakrabban térnek be hozzájuk. Változás az is, hogy eltűnőben vannak az 1-2 000 forintos tankolások, most már egyre nagyobb mennyiségű üzemanyag kerül a tankokba.
A veszteségesen működő debreceni jégcsarnok megvásárlását tervezi a Civis Város önkormányzata.
A debreceni jégcsarnok 2004 óta üzemel. A létesítmény résztulajdonosa a megyeszékhely önkormányzata. Az érvényben lévő szerződés szerint azonban a többségi tulajdonosa tavalyi veszteséges év után mintegy 70 millió forintos garanciát hívhatna le a város számlájáról.
Mi azt mondtuk, hogy erre csak akkor vagyunk hajlandók, ha a vagyon is a miénk lesz. És így egy közvetítő pénzügyi cég közreműködésével megvesszük a céget is, és kivásároljuk a hiteleket is, és innentől kezdve miénk a jégcsarnok.
A tervezet szerint az önkormányzat leasing útján szerzi meg a jégcsarnokot. Évente körülbelül 43 millió forintos díjat fizet majd Debrecen 20 éven keresztül. Így körülbelül annyiba kerül majd a létesítmény, mintha hitelből a megyeszékhely saját maga építette volna meg, véli Kósa Lajos. Az eladásról szóló előterjesztést csütörtökön tárgyalja a város közgyűlése.
Az utóbbi 10 év legnagyobb intézményi fejlesztése fejeződött be Pest-Szentlőrincen a Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításával.
Piros iskola néven elhíresült tanintézmény felújítása és bővítése 400 millió forintba került, amelyhez az önkormányzat saját forrásai mellett állami céltámogatást is igénybe vett.
A Pest-Szentlőrincen csak piros iskolaként ismert 79 éves intézmény új szárnyát már birtokba is vehették az iskola tanulói. A 40 fős tanári kar és a 380 diák tanulmányi körülményeinek javítására 179 millió forintos állami támogatást nyert a kerület. A többit a saját büdzséjéből gazdálkodta ki a polgármesteri hivatal.
Torna terem épült, 6 új tanterem épült, közel 800 négyzetméterrel bővült az iskola, tehát ez valóban egy nagy beruházás volt, méghozzá frekventált helyén itt az Üllői út mentén.
A Német Nemzetiségi Iskola vezetősége szerint a beruházás egyik legnagyobb hozadéka, hogy az eddig egymástól távol lévő két épület szárny helyett ezentúl egy helyen tanulhatnak a kerületi diákok.
Ez nagyon-nagyon sokat jelent a munka szervezése kérdésében, hiszen nem két helyszínre kell megszervezni ugyanazt az oktatási programot, hanem egy helyszínen sokkal ízszerűbben és gazdaságosabban működhetünk.
Pest-Szentlőrincen tavaly összesen 1 milliárd forintot fordítottak az intézményhálózat korszerűsítésére.
Emléktáblát avatott Raoul Wallenberg tiszteletére a svéd humanista nevét viselő egyesület Budapesten, a Józsefvárosi pályaudvar épületének falán.
Fejet hajtani jöttek el túlélők és tisztelők a sír nélküli hős előtt. A vízkorszak idején ezen a pályaudvaron vagonírozták be több ezer honfitársunkat, innen szállították őket a megsemmisítő táborokba. Az emléktábla mostantól Raoul Wallenberg embermentő akcióinak egyik színhelyét jelöli.
Volt egy férfi, Wallenbergnek hívták. Messziről jött. Kiszedte a vagomból a halára szántat, csak úgy. A két szeméért, a szívéért, a kezéért. Nem az aranyáért, nem a sejtett háláért. Azokat mentette, akiket napokkal előtte már porigaláztak. Lányokat, anyákat, nagyanyákat, ifjút és férfiút. Kijött ide nem egyszer a Józsefvárosi pályaudvarra, és századnyi embert mentett ki, köztük Somlyó Györgyöt, a költőt.
A több ezer magyar zsidó életét megmentő diplomatát akkor látták utoljára, amikor 61 esztendeje 1945. január 17-én felkereste a Magyarországra bevonult szovjet haderő parancsnokságát. Halálának körülményei máig tisztázatlanok.
2006. január 16-án Veszprémben elhunyt Szőlősi Árpád a Duna Televízióért Alapítvány kezdeményezője, első, majd örökös tiszteletbeli elnöke. Szőlősi Árpád 1918. május 19-én született Marosvásárhelyen, Erdélyben szerezte jogi doktorátusát is. 1956-ban Győrben a Dunántúli Forradalmi Tanács titkára volt. 1956 után emigrációba kényszerült. Svájcban az Európai Protestáns Szabad Egyetem egyik megalapítója és elnöke volt. Az egyetem könyvbarát körének vezetőjeként ő adta ki Bibó István teljes életművét és több tucat itthon akkor meg nem jelenthető magyar szerzőművét.
Kedves nézőink, a híradó véget ért. Most következnek a sporthírek Szőke Viktóriával.
Mi legközelebb este 4:15 várjuk Önöket híradóval. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, egyetlen magyar női teniszezőként Zink Melinda vívta ki a jogot arra, hogy szerepeljen az ausztrál nyílt teniszbajnokság 128-as főtábláján. A világranglistán 114. helyen álló játékosunk az első fordulóban a kínai Meng Yuan ellen lépett pályára.
Az év első Grand Slam tornájának egyetlen magyarja Zink Melinda saját jogán jutott a főtáblára, ám nem sok időt töltött az Australian Open-en. Kínai ellenfele alig több mint egy óra alatt két játszmában nyert ellene.
Ezt a meccset szerintem én vesztettem el, nem ő nyerte meg. Sokat hibáztam, volt egy taktika, ami szerint játszottam, és azt nem tudtam megcsinálni. Úgyhogy kellett volna, és ez lett a vége.
Zink ellenfele a második helyen kiemelt Kim Clijsters lehetett volna, aki nem hibázott, a dél-koreai csót 6-3-6-2-vel sima két játszmában verte. A 11. kiemelt francia Döshi viszont alig, hogy elindult, már is megállította őt a kínai ilyen. A hosszú kihagyás után újra csatasorba állt Martina Hingis, viszont diadalmasan tért vissza. Rendkívül magabiztos játékkal jutott túl a 30. kiemelt orosz Zvonarjeván. Játékát látva nem tartják lehetetlennek, hogy a fináléig is eljuthat. A torna legnagyobb sztárja Hingis honfitársa Roger Federer első kiemelthez méltó játékkal 6-2-6-3-6-2-re verte a nem túlzottan jegyzett üzbég Istomint.
Mind a négy csapatunk legyőzhető ellenfelet kapott a női kézilabda EHF kupában és KEG-ben. Az EHF kupa nyolcaddöntőjében a címvédő Cornexé és a Debrecen idehaza, a Ferencváros idegenben kezd, ahogy a kupa győztesek Európa kupájában a negyeddöntőbe jutásért a Vác is. Egerszegi Krisztina ma Lausanne-ban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székházában Jacques Roctól átvette az olimpiai bajnokoknak járó legmagasabb elismerést, az elnöki különdíjat.
A Nobel-nöke Jacques Roque tavaly október 1-én szerette volna átadni Egerszegi Krisztinának az elnöki díjat, csak hogy az ötszörös olimpiai bajnok úszó akkor nem volt jelen, azért, mert nem tudott az ünnepségről.
Én az otthoni díjátadás után másnap tudtam meg az egészet, amikor egy kedves ismerősünk felhívott, és azután érdeklődött, hogy mi baj van velünk, hogy én miért nem vettem át a díjat. De az Ándiból elmentem volna nagyon szívesen, mert még a Nemzeti Színházba se voltam Magyarországon, de ennek ellenére nagyon örülök neki, hogy létrejött, és hogy személyesen vehettem át.
A lausanne-i utazás alkalmat adott egy kis személyes beszélgetésre is az elnökkel.
Nagyon kedvesen beszélt rólam is, meg beszélt arról is, hogy az úszásról elmondta a véleményét. Igazából az úszás negatívumait mondta el, mert hogy korán kell fölkelni, ugye a zaj az uszodába, a nagy páratartalom, maximálisan köszönöm mindenkinek, aki ebben részt szervezte, hogy ide eljöhess, átvehessen személyesen a Nobel-elnökét.
Legközelebb este 3:40 előtt néhány perccel jelentkezünk újabb sporthírekkel, addig is a viszontlátásra. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ma volt az utolsó ködös, smogos napunk, holnaptól sok mindenben megváltozik majd a Kárpát-Ferenc-i időjárása. Nyugat felül egy ciklon közeledik a kontinens középső részei felé, ez sokfelé okozhat majd havazást, havas esőt. Egy régi népi időjóslás szerint, hogyha holnap, azaz piroska napján fagy, 40 napig el nem hagy. Ugyan valamelyest enyhülni fog a hideg itt a Kárpát-medencében a ciklon hatására, de az északi-északkeleti területeken még igaz is lehet a mondás, hiszen egész nap fagypont körül alakul majd a hőmérséklet. Ma éjszaka változóan felhős lesz felettünk az ég, sokfelé kell már havazásra, havas esőre számítani, hajnalra a hőmérséklet általában -3 és 0 fokig csökken. Holnap az elősen felhős, borult égből többfelé kell majd havazásra számítani, elsősorban északon és északkeleten. Másutt únos eső, havas eső valószínű, délen általában eső várható. A kora délutáni órákban a mai naphoz hasonlóan alakul majd a hőmérséklet, általában 1 és 4 fok között. A frontérzékenyeknek holnap kettős fronthatással kell majd számolniuk, ez sokaknál fejfájást, fáradékonyságot eredményezhet, viszont jó hír, hogy végre a szennyezett, smogos légkör holnaptól kitisztul. A folytatásban valamelyest változékonyabbra fordul a Kárpát-medence időjárása, csütörtökön délután 0 és 5 fokot mérhetünk, fronthatással ekkor már nem kell számolnunk, főként a keleti területeken várható még havazás, eleinte erősen felhős lesz az ég, majd nyugat felől megkezdődik a felhőzés.
felhőzet felszakadozása. Az éjszakák igencsak fagyosak lesznek, hajnalra akár mínusz 9 fokig is csökkent a hőmérséklet. Pénteken valamelyest kitisztul majd az idő, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk a változóan felhőség mellett. Délután mínusz 1 és plusz 4 fok várható. Szombaton és a hétvégén is jellemző lesz a több felhő, újra havazásra, havas esőre kell majd felkészülni. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul majd, általában mínusz 1 és plusz 4 fok között. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen kellemes az estéjük, és kérem, hogy végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra!
Fogyásgéppel. Holnap reggel egy új módszerről beszélgetünk Bene Zsóka szépészeti szakértővel.
Ezen a napon történt, 87 évvel ezelőtt kezdődtek az első világháborút lezáró béketárgyalások Versailles-ban. Trianonról ifjabb Bertényi Ivánnal beszélgetünk.
A meddőség lélektan, a vendégünk lesz Kaló Jenő, asztrológus is.
A többi között ezekkel a témákkal várja önöket holnap reggel Barkó Judit és Gerhardt Máté.
Aranyos a kicsike, ilyen csak egyszer van az életben.
A világ legszebb szerelméről álmodott.
Egy szerelemről, amely nem volt több, mint egy óhaj.
De a hajó elsüllyedt az álommal együtt.
Csak a mese maradt, amit az emberek hallani akartak. Szeretlek.
A Titanic szobalánya.
Szemei ragyogtak, mint a csillagok. Szívünk hevesen kalapált.
Szerda este 8-kor a Duna Televízióban.
Sosem fogjuk elfelejteni ezt az éjszakát.
Nagyobb súly, nagyobb támadó ellen. A saját anyjukat is kiűznék innen.
Távol mindentől.
Itt nehezen fogadják be az idegeneket.
Itt nem lehet szeretni.
Itt még a sólymok sem élhetnek szabadon.
Az ország érdeke maguknak semmi?
Magas iskola.
Ez itt nem leány nevelde, fiacskám.
Gál István filmje Mészöly Miklós művéből.
Minden a szíj hosszúságán. A szíj hosszabb a kelleténél. Mindennek vége. A sólyom nem tud élni a szabadság.
A filmet az író születésnapján, január 19-én, csütörtökön este 8 órakor mutatja be a Duna Televízió.
Idegen vagy köztünk.
Nézze hétvégén is a Duna Televíziót.
Megható történet egy kislányról, aki jobban hitt elveszett édesapjában, mint amennyire mások hittek ő benne. Elina. A svéd filmet szombaton délután mutatjuk be.
Szombat este a felejthetetlen Ötvös Csöpi és Dr. Kardos Doktor, azaz Bújtor István és Kern András nyomoz a királyné ellopott nyakéke után a Zsaruvér és Csigavér című filmben.
A krimi után egy romantikus film egy szenvedélyes nyárról és egy csodálatos szerelemről. A francia játékfilm címe Ivon illata.
Hortobágy. Az 1936-ban készült film igazi kuriózum, mivel minden szerepet a pusztán élő emberek játszottak el. Így a legnagyobb magyar realista író Móricz Zsigmond művéből készült alkotás valóban hitelesen mutatja be, milyen volt a Hortobágy 70 esztendeje.
Szerelem. Ez a címe Barta Lajos színművének, melyet a Jászai Mari Színház és a Vidám Színpad közösen állított színpadra.
Az előadást a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére vasárnap este mutatjuk be.
Nézd a hétvégén is a Duna Televíziót.
Duna Televízió. Az értékadó.